Én magam nem jártam még ott, tehát helyileg nem voltam ott, mivel hogy táj szakácsaink, séfeink vannak, így mondhatom azt, meg azért, berendezik az ember életét. Én mondhatom azt, hogy igazából tájföldön élek. Hát én ott dolgozom, de jó magam nem voltam még.
Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, a műsorvezető társam Jankovics Márton.
Sziasztok!
És a mai vendégünk pedig Ambrus Krisztián, a Jókai utcai Parázs étterem üzletvezetője.
Így van, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és egy első kérdés az az, hogy te mióta vagy, és majd azt is megmondom, hogy miért kérdezem, hogy mióta töltött be ezt, vagy mióta dolgozol ennél az étteremnel.
Most léptem a tizedik évbe, tehát egy 9 teljes év és egy pár hónapja kerültem át ide a Jókai utcai Parázs étterembe.
Ezt azért kérdeztem, mert nagyjából pont akkor talán pont a test közelből átélhetted azt, hogy a táj étterem, tehát a tájkonyha Budapesten, ugye amikor a Parázs indult, akkor még abszolút az egyik első, vagy talán a legelső ilyen étterem volt nálunk. És mostanra viszont már eljutottunk oda, hogy az egyik legnépszerűbb ilyen legnépszerűbb konyha, amit akár rendelni otthonra, akár étterembe járva, nagy hálózat is indult már ebben az évtizedben, hogy ezt te személyesen hogyan élted meg azt, hogy a tájkonyha Budapesten egy ilyen nichből egyszer csak mainstreammé válik.
Ott kezdeném, hogy én igazából egy működő étterembe csatlakoztam be, tehát maga a Parázs egy másik lokációban, de már egy 14 éve megnyitott, 15. év, és úgy költöztek át ide a Jókai utca étterembe, több más megnyitott étteremmel együtt, már mint ami a Parázshoz tartozik. Akkoriban igen, az elsők között nyitották meg a főnökeim, egyébként egy vegyes házaspár, tehát egy magyar fiatalember, illetve egy táj feleség. És akkoriban igen, gyerekcipőben jár, de akkoriban, tehát a 2000-es évek közepe tájékán, vagy fordulópontján, 2000-es évek fordulópontján már azért volt lehetőség arra, hogy a magyar közönség tájföldre tudjon utazni. Elég népszerű úti cél volt már akkor, és akkor még egzotikumnak számított, igazán egzotikumnak. Most talán azt lehet mondani, hogy elérhetőbb, de kétségtelen, hogy összeköthető a kettő, tehát egyre többen ismerték meg a táj kultúrát és gasztronómiát, és ebből jött az ötlet arra, hogy esetleg ezt itthon Budapesten, Magyarországon megvalósítani, amennyire lehet importálni, úgymond a tájföldön felelhető ételeket, ízeket. Úgyhogy az ötlet maga az innen jött, és ebből kerekedett ki igen azt, hogy már több egységünk is működött egyszerre a városban.
Tehát akkor, amikor elindult, ahogy a Bence is említette, Parázs, akkor még ez kevésbé számított mainstreamnek. Azt, amit mondtál, hogy te most már lassan a 10 éve vagy az étterem tagja, ezt az elmúlt 10 évben belülről ezt hogyan láttátok ti, vagy te hogyan láttad azt, hogy ez tényleg azért nagyon nagy felfutása volt Magyarországon, legalábbis most, leginkább ebbe a 10 évben ennek a konyhának?
Igen, kétségtelen, hogy nagy utat járt be, kétségtelen, hogy elég magas ívet futott meg a maga a táj gasztronómia is, meg az ismertsége, elismertsége is. Igen, az elmúlt évtizedben nagyon sok táj vagy táj tematikájú étterem, vagy több étteremnél láttuk azt, hogy táj jellegű, vagy táj tematikájú étlappal is, illetve kínálattal is rendelkeznek. Igen, ez igen erőteljesen felfutott, de mondom, én ahhoz köthetném leginkább, hogy a tájföldre való, tehát a Dél-Kelet-Ázsiába való utazás az megkönnyebbedett, vagy elérhetőbbé vált leginkább. Én inkább azt mondom, hogy főleg emiatt is, meg természetesen amiatt is, hogy jó minőségben lehetett reprodukálni azokat az ételeket, hiába 10 000 kilométerrel van arrébb, azért persze a távolság megmarad, de amennyire lehet, azért azt gondolom, hogy mindenki törekszik arra, hogy minél autentikusabban tudja elkészíteni a tájételeket.
Hát ilyenkor egyből egy adja magát a kérdés, hogy a hozzávalók, vagy, tehát az alapanyag, az hogyan oldható meg? Ez változott az elmúlt 10 évben, vagy ti már folyamatos temelkezdettől fogva meg tudtátok ezt a színvonalat valósítani, amit akartatok?
Igen, a kezdetben voltak olyan alapanyagok, amiket külföldről kellett beszerezni. Ma már ezek elérhetőek itthon a kiskereskedelemben is, és a nagykereskedelemben is. Úgyhogy mi velük partnerséget alakítottunk ki, ezek a partnerségek működnek, tehát azóta is működnek. Természetesen itt-ott változások lehetnek, hiszen mégiscsak a piac diktál sok esetben. Úgyhogy igen, sok összetevőt még így is importból, de már nagy kereskedésből szerezzük be, vagy kis kereskedésből, illetve még azért az alapanyagok nagy része természetesen hazai termelőktől érkezik.
És összességében ti örültök ennek, hogy most már nem ti vagytok az egyetlen serif a városban, hanem...
Elég nagy szereplők is, igen, megjelentek, igen.
Ez egy jó kérdés. Nem tudom, hogy van-e, vagy kell-e az a fajta felfogás, hogy ez a város túl kicsi kettőnknek, vagy sokunknak. Nem tudom. Én azt gondolom, hogy mi is megfogtuk valahol azt, hogy hogyan tudnánk az emberek felé a jó minőségű tájételeket elkészíteni. Más éttermek szerintem meg más módon fogják meg magát a táj éttermi étkezést. Tehát van, aki igen, megy erre a street food vonalra, van, aki azt mondja, hogy kicsit háziasabban, mi ugye a háziasabb vonalat képviseljük. Nem hiszem, hogy olyan nagyon kell különbséget tenni a kettő között. Más felfogású. Ugyanúgy, ahogy a magyar éttermeknél is, ugye. Persze azért magyar éttermek vagy ételek esetében azért egyértelmű, hiszen mindenki evett már otthon olyat, amit esetleg így vagy látott már olyat. Itt a tájételeknél fontos, hogy sokszor szezonális, tehát magán tájföldön is, vagy tehát szezonálisan tudnak ők is ételeket készíteni. Tehát van egy alap elgondolás, és természetesen attól függ, hogy mit terem meg ott abban az időszakban, abból készítik el az ételeket. Ilyen szempontból azért jó nagy mozgásteret hagy így nekünk, meg mindannyiunknak is, hogy mondjuk nálunk egy étel, nem is tudom, brokkolival, karfiollal, répával, gombával készül, míg más azt mondja, hogy kihagyja ezeket, hanem mondjuk azt mondja, hogy nem tudom, répa, paprika, paradicsom kerüljön bele. Azt gondolom, hogy ez így helyén való, ez szerintem járható. Nem hiszem, hogy egymás tyúk szemére lépnénk azzal, hogyha másképpen ragadjuk meg a lényegét a tájkonyhának. És ez bizonyos kérdéseket is felvet, tehát ezek hoznak egyébként érdekes helyzeteket így az éttermen belül, mármint hogy a vendégek, tehát hogy sokszor el kell mondani, hogy mi hogyan készítjük el. Lehet, hogy ő már máshol megkóstolta ugyanezt az ételt, Magyarországon úgy értem, megkóstolta, ő úgy emlékszik, hogy ez egy ilyen étel. Mi akkor elmondjuk, hogy nálunk ez hogy készül. Ugyanaz az étel, csak mondjuk mi egy másik variánssal igyekszünk visszahozni ezeket az ízeket, amiket tájföldön megtapasztalhattak.
De akkor ez a beszélgetős, edukatív, párbeszédes része a vendégekkel, ez akkor nálatok is egy fontos eleme a vendéglátásnak?
Igen. Uh-huh. Igen, határozottan állíthatom, hogy igen. Ugyanis tényleg sokszor tényleg helyére kell tenni, ez azért egy túl erős túlzás, de hogy így be kell irányozni azt, hogy tényleg mi hogyan és miképpen gondoljuk. Ez egy fontos része nálunk az éttermi felszolgálásnak, kiszolgálásnak, hogy egyrészt építjük egyébként így. Én azt gondolom, hogy fontos, hogy kialakuljon az a vendég és vendéglátós közötti személyes bizalom is. Azért itt sok mindenre oda kell figyelni. Akadnak egyébként mulatságos helyzetek is, amikor valaki úgy emlékszik, hogy nálunk evett valamit, és akkor ilyenkor pár lépéssel eljutunk oda, hogy igazából mit is, mire is gondolt. De van, amikor aztán kicsit tovább tart, és akkor utazunk. És akkor fogjuk és felfedezzük az étlapot. És akkor lehet, hogy visszakanyarodunk az eredeti elképzeléséhez, és keresünk annak megfelelőt, de van, amikor nem eltereljük, de valamikor szimpatikusabbá válik számára egy másik fajta étel, mint amit ő eredetileg keresett.
És egyébként említetted, hogy a megkönnyebbedett utazási lehetőségek, tehát a könnyebben tud most már egy magyar állampolgár eljutni Tájföldre, és ez nyilván segíthette ezt, hogy nyitottabb ezek felé, az ízvilág felé is. Te amúgy magad utaztál-e, és mikor először, vagy mennyit, vagy neked ez milyen élmény volt, hogyha mentél Tájföldre, vagy te magad nem jártál ott, és nem próbáltad ott a helyi dolgokat?
Én magam nem jártam még ott, tehát helyileg nem voltam ott, mivel hogy táj szakácsaink, séfeink vannak, így mondhatom azt, meg azért berendezik az ember életét. Én mondhatom azt, hogy igazából Tájföldön élek, hát én ott dolgozom, de jó magam nem voltam még. Nem voltam még, persze rajtuk keresztül nagyon sok segítség, megkeresés, és hogy is mondjam, neked útmutatás, az várható. Azt már megkaptam, sőt, már azzal rendelkezem.
Egyébként ez a műfaj az olyan, hogy ehhez muszáj tájszakácsot vagy alkalmazni, vagy akár magyar szakács is képes lehet reprodukálni ezt az ízvilágot?
Ez egy jó és provokatív kérdés is egyben. Nézd, mi tájszakácsokat alkalmazunk. Én is jártam már a világban sokfelé, és ettem azért, ahol csak tudtam, magyar ételt, jó magam is, nyilván nem ugyanaz. Például ugye itt van egy alap étel, mint a pörkölt, amit mi is el tudunk készíteni. Már úgy értem, hogy van egy magyar elkészítési módja a pörköltnek, de ugyanúgy van felvidéki, erdélyi, vajdasági, német, francia, skót, mindenki másképpen értelmezi, ugye. Így aztán maradtunk annál, hogy nálunk igen tájszakácsok. Nem hiszem, hogy kisebbíteném a magyar szakácsok érdemeit, hozzáértését. Itt nem feltétlenül erről van szó. Nálunk ez egy rögzített dolog. Nem mondom, hogy nem lehet véghez vinni, vagy hogy nem értenek hozzá, úgymond, vagy nem érzik át, vagy nem értik át. Ezeket nálunk ez megmaradtam olyan, hát inkább hagyomány, meg azt gondolom, hogy ahhoz, hogy házias tájételeket tudjunk főzni, ahhoz azért ez fontos.
És egyébként a vendégkörben is vannak tájföldiek, tehát akik akár itt élő, nem is tudom, erről beszéltük előtte a Bencével, hogy erről így nem tudunk, hogy van-e például tájközösség Budapesten, vagy ilyesmi, mert ugye tudjuk, hogy kínai, vietnámi van, de hogy ti, nektek ezzel nyilván van valamiféle érintkezésetek?
Van, természetesen. Népszerűek vagyunk egyébként az itt élő táj közösség életében, hogy úgy mondjam. Igen, viszonylag lehet mondani, hogy egy nagyobb lélekszámú táj közösség él ma Magyarországon, Budapesten. Most az talán most egy a pandémia ideje alatt, után egy kicsit most talán kevesebben vannak, mert ugye nagyon sokan ugye a tájmasszőzök, vagy ők akik abszolút a úgymond a turizmusból, vagy a turistákból, ők az ő számuk az eléggé megcsappant. Egyébként pedig, igen, azt gondolom, hogy persze, hát a mi kis mikroközösségünk, a mi kis kocka éttermünk, az megtelik tájvendégekkel, hál' Istennek. Úgyhogy ez is egyfajta elismerése.
Én gondolom, ez egy fontos visszajelzés mindig azért, hogyha van Budapesten egy tájétterem, akkor hogy a itt élő tájföldiek látogatják-e, az azért egy fontos visszajelzés, gondolom.
Persze, az nagyon fontos. Ennek azért van úgy, hogy az étlap mellett még más ételeket is meg tudnak kapni. Szóval igen, ez egy erőteljes és pozitív visszajelzés, azt gondolom, a konyhánk és az éttermünk részére is, hogy ilyen nagy számú táj vendégközösségünk van.
Említetted az előbb a Covidot, ami sajnos viszont nem egy pozitív történet. Nyilván nem csak a táj vendéglők, hanem a egész vendégletes számára Magyarországon és a világban is. Titeket ez mennyire viselt meg? Milyen stratégiáitok voltak ennek az átvészelésére? És azóta, mióta azért valamennyire normalizálódott azért ez a kijárás, meg az élet, mennyire pörögtek föl vagy mennyire pörgött fel a forgalmatok a hasonló szintre, mint mondjuk előtte?
Hát természetesen azért minket is igen erőteljesen érintett, persze, szerintem, mint mindenki mást is. Ugye a vendéglátásról nagyon sokat lehetett olvasni, hallani, hogy ez mennyire tényleg súlyos és káros mértékben nehezítette meg. Ugyanakkor meg azt gondolom, hogy sok eddig fel nem merülő kérdésre is választ kellett találni ez alatt az időszak alatt. Mi egyébként, ha nem is azonnal, tehát bezártunk, amint lehetett, vagy amint kellett, ha nem is azonnal, de rá két hétre az egyik egységünk, a Király utcai egységünk, ők újra nyitottak kiszállításra, ugye mert csak az volt, vagy azon keresztül voltunk elérhetőek, elég jól, tehát nem feledkeztek el rólunk a vendégeink, hál' Istennek. Majd ezt követően egy hónapra rá a Jókai utcai étterembe, hiszen nekünk más az étlapunk. Nekünk a Jókai utcában inkább éttermibb kínálatunk van, mármint úgy értem, hogy kiegészült kínálattal megyünk. A Király utca meg a Király utcai egység pedig alapvetően kiszállításra dolgoztak a pandémiát megelőző időszakban is. Bár mondjuk lehet, hogy most túloztam, mert nem tehát hogy az is persze természetesen egy étterem, egy beülős étterem, de a kiszállítás is nagy mértékben belejátszott az ottani forgalmakba.
És a harmadik étterem, a harmadik barázs viszont a kis, ugye az volt a kis barázs, az Inci utcai, az viszont az újra nyitott azóta, vagy végül előbb?
Nem. Gazdaságilag most nem éri meg valószínűleg újra nyitni. Az a rész, tehát a Kazinci utca azért ugye a Buli negyednek a szívcsakrája, epicentrum.
Igen, nyugodtan mondhatjuk így szerintem.
Ott most hát egy pár hónappal ezelőtt jártam arra felé, itt azért most elég lehangoló állapotok vannak, tehát ott nagyon kevés üzlet tudott újra megnyitni. Ugye hát ott leginkább az ide látogató turisták látogatása az, ami forgalmat generált. Ugyanígy igaz talán a kis parázs esetében is. Így most még egyelőre pihentetve van az üzlet.
Pedig lehet már hallani azért, hogy most már azért inkább lehet utazni, inkább jönnek, de akkor ezek szerint még azért annyira nem élénkült úgy meg ott a forgalom, hogy az érdemes, hogy megérje.
Ez az egyik vonatkozása annak, hogy mi miért nem nyitottuk még meg. A másik az, hogy most nagyon-nagyon nehéz munkaerőt találni.
Pont ez lett volna a következő kérdésem.
Tehát nem tudnánk megtölteni. Igazából tehát szakácsok is, tehát nem a pandémia alatt, de a pandémiát megelőző hónapokban volt, akinek lejárt a munkaszerződése, nem kívánt hosszabbítani, vagy haza kellett mennie. Többen volt, akinek lejárt és váltott. Úgyhogy így a szakácsok közül nem is tudom, pont egy olyan mennyiségű ember távozott, akik pont kellenének esetleg oda. Ezen kívül pedig ugye a kisegítő személyzet, támogató személyzet, vagy pedig akár a felszolgálással, kiszolgálással foglalkozó személyzet itt is most elég nehéz találni. Feltételezem azért, mert senki nem tudja, hogy mi lesz. Nem tudjuk. Hónapok óta, tehát már meg lehetett nyitni, és már nagyjából azóta kérdés az, hogy mikor fogunk bezárni.
Tehát ez ott lebeg, akkor nektek is, mint vendéglátósok fejében mindig ott van ez a gondolat, hogy akkor mi következik.
Igen, bocsánat, és megdöbbentő, hogy én azt gondoltam, hogy ez a vendéglátást érinti ilyen szinten, de nem. Tehát az, hogy tényleg nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy lesz-e újabb olyan bezárás, ami volt ugye közel fél évig. Reménykedünk benne, hogy nem, természetesen.
Hát igen, ezt most itt nem fogjuk tudni megfejteni, az egész biztos. Aminek a megfejtésében viszont még segíthetsz, hogy, és ezzel visszakanyarodnék kicsit a korábbi dologra, amit ugye ilyen történeti ívét próbáltuk eddig megnézni ennek a tájkonyha magyarországi felfutásának, de hogy úgy általában véve most szerinted, aki ezt elég közelről látod, mi a fő vonzereje vagy egyedisége a tájkonyhának?
Finom. tényleg jó ízűen főznek, nagyon telt, ízvilágú a konyhájuk, és főleg abban is, hogy nagyon sok ízzel dolgoznak egyszerre. Mindazok mellett, hogy csípős, mindazok mellett édes, savanykás, néha kesernyés, és ezeket az arányokat egyes ételekben ugye, kicsit, ha lehet így mondani, eltúlozzák. Tehát valamelyik étel inkább édeskés vonal, de abban is ott van a csípőség, meg a citrusosság például. Vagy valamelyik ételnél mondjuk inkább a citrusos vonal a menő, de az is egy kicsit azért csíp. És azt gondolom, hogy ez a kerek egész formátuma adja, azt hiszem, hogy a tájételeknek leginkább azt az egzotikus, különleges ízélményt, amit azt gondolom, hogy sokan megkedveltek.
És az minek tulajdonítható, hogy ebből az egész dél-kelet-ázsiai térségből a táj lett a legsikeresebb konyha, ugye világszerte, hiszen oké, hogy most a vietnámi is már felfutott itt Budapesten különösen, de azért a táj az majd, hogy nem mindenhol a világon jelen van.
Igen, olyan szinten, hogy egyszer mondta nekem egy vendégem, hogy például Izraelben a top 2-ben van benne például a tájkonyha. Hogy minek köszönhető ez? Én visszakanyarodnék oda, hogy egyrészt az elérhetőség, tehát elég messze van ahhoz, hogy kuriózum legyen, és elég jól reprodukálható ahhoz, hogy élvezetes is maradjon. Egyébként pedig mondhatni, hogy igazából Dél-Kelet-Ázsia, mint térség, ugyan határokkal elválasztott országokról van szó, de maga a gasztronómiai kultúrájuk az hasonló, az nagyon hasonló. Éppen ezért én azt gondolom, hogy inkább, és akkor visszakanyarodnék én is a korábban elhangzottakhoz, hogy Tájföld egy nagyon jó turisztikai célpont már szerintem 20-25 éve, legalábbis így kelet-európaiak számára, valószínűleg nyugat, vagy észak-amerikaiak számára már jóval régebb óta. Én ennek tulajdonítom be azt, hogy meg ha lehet így mondani, talán a térségben az első olyan ország volt, amelyik tudott nyitni, befogadni turistákat. Most éledezik egyébként, és már kezd felpörögni, tehát aki Tájföldön járt, nagy valószínűséggel meglátogatja a környékbeli országokat. Kambodzsa mostak, amelyik még egy ilyen eléggé felkapott destináció, vagy Vietnám például, tehát az a térség úgy azt gondolom, hogy éledezik a környező országokkal együtt.
És elképzelhető, hogy 10 év múlva lesz a maláj, vagy a kambodzsai, vagy a laoszi konyhának is egy ilyen hasonló felfutása? Vagy ezek túlságosan hasonlítanak a tájhoz ahhoz, hogy ilyen nagyon, nem olyan nagyon markáns ízvilágot képviselnek?
Nem látok bele ennyire a maláj, vagy akár a Fülöp-szigeteki konyhába. Egyébként érdekes, mert például a gyakori vendégeink vannak az indonéz nagykövetségről, például. Ők például nagyon-nagyon szeretik a tájkonyhát. Az, hogy mitől lett olyan tényleg nagyon népszerű, vagy mitől emelkedett ki, talán mert nem kínai. Akár ezt is el lehet mondani.
De egyébként közelebb áll az indiaihoz egyébként is, mint a kínaihoz. Nem? Vagy a pont a kettő között? Vagy ez hogyan lőnéd be?
Véleményem szerint egyértelműen megkülönböztethető a kettő, tehát az indiai és a tájkonyha. Vannak ételek, amik egyébként úgymond hasonlóak. Tehát van egyfajta ilyen átmenetszerűség. Tehát vannak közös metszetek. De alapvetően más például, tehát ugye az indiai köri az méltán népszerű. De teljesen másképpen készül, teljesen más ízvilágú, mint mondjuk egy thai köri. Másképpen is készítik el. Így aztán lehet azt mondani, hogy köri a köri ellen, de én azt gondolom, hogy inkább meg kell kóstolni mind a kettőt, és mind a kettő ízletes lesz, ebben biztos vagyok. Hogyha nem idegenkedünk olyan úgymond furcsaságoktól, amik talán nem gyerekkorunkból eredeztethetők, tehát amit mi itthon nem kaptunk még eddig meg, azt most meg tudjuk kapni, erre azt gondolom, hogy megfelelő nyitottság szükséges ahhoz, hogy mindenképpen meg kelljen kóstolni.
És egyébként, ha van ilyen, akkor a curry az emblematikus fűszere a tájkonyhának, vagy tudnál mondani mást is?
Hát a legnépszerűbbek, ugye a tomjám leves, illetve a pad thai tészta. A curry is népszerű, tehát az a harmadik helyre sorolható, de egyértelműen a tomjám leves, illetve a pad thai tészta. Na most igen, itt a pad thai tésztánál szokott néha, szokott gyakran, inkább úgy mondom, gyakran szokott kérdés felmerülni, hogy hogyan is készül a pad thai. Az jelenti azt is, hogy rizstészta, mint rizstészta étel, és jelenti azt is, hogy egy bizonyos fajta rizstészta étel. Na most mi az egy bizonyos fajta rizstészta ételt készítjünk? Ez az ilyen tamarin tartalmú, édeskés, csípőskés, savanykás tészta étel, és büszkén mondhatom, hogy nagyon dicsérik, és mert hogy nagyon-nagyon-nagyon közel áll a Thaiföldön kapható pad thai tésztához. Mármint, hogy ezt egyébként, ennek van egy története, hogy a pad thai tészta úgy lett tradicionális étel, hogyha jól tudom, hogy szükségképpen.
Milyen értelemben?
Egy éhínség sújtotta időszakban vált ez. Egy tápláló, jó ízű, könnyen elkészíthető, elérhető étel lé, és abból lett ez a tradicionális egyedi ízvilág, egyébként alig 100 évvel ezelőtt talán.
Uh-huh. Tehát akkor a nagyon jó tápértéke miatt sikerült ez, meg elérhetősége miatt.
Így van.
Mint a krumpli Európában, ahogy aztán felfutott itt a korábbi évszázadokban.
A tomjamhoz is van ilyen sztori esetleg, vagy hogy azt például hogyan írnád le valakinek, aki még sosem fogyasztott ilyet, mert az még biztos van.
Uh-huh. Hát tudni kell, hogy a tomjám is egyfajta ilyen vegyes ízvilágú étel, ami azt jelenti, hogy import összetevő hozzá a tomjám paszta. Ami tomjám paszta tartalmaz, nagyon sokféle összetevőt, úgyis, mint többek között rákpaszta, halpaszta, és maga a leves egyébként citrusos, édeskés, és hogyha nagyon szeretnénk visszaemlékezni a nagymama paradicsomlevesére, akkor ahhoz nagyon hasonló ízvilág, de természetesen azért nem ugyanaz. De egy olyasfajta ízvilágot kell elképzelni, hogy ilyen édeskés, savanykás, nagyon halványan, véleményem szerint halványan csípőskés, nem halízű, tehát függetlenül attól, hogy milyen összetevők vannak benne, azért nem egy halízű leves, tehát nem egy ramen leves például. Arra ott van egy másik levesünk, amelyik arra nagyon hasonló. Egyébként egy népszerű, nagyon kellendő.
És hogyha nem a levesekről, hanem a főételekről beszélünk, akkor a wok az mennyire elválaszthatatlan a tájkonyhától, hiszen azért eléggé ezért a köztudatban.
Igen. Wokot is többféleképpen használnak, többek között a köri ételek is abban készülnek, illetve a másik felhasználási módja pedig a pirított tészták, illetve a főételek is abban készülnek el. Úgyhogy tulajdonképpen mindent fogban pirítanak és készítenek elő. Ez egyébként egy gyorsaságot is ad az elkészítésnek, ad egyfajta ilyen ad hoc, mint mondjuk egy színház és egy mozi élmény összehasonlítása, hogy a jelen időben történik mindez. Egyébként minden ételünkkel ez történik, hogy jelen időben készülnek el, és úgy kerülnek tálalásra is. Tehát igen. Nagyon nagy mértékben.
Tehát, hogyha valaki otthon a konyhában szeretné magát kipróbálni, akkor wok nélkül nem is nagyon érdemes ennek nekiállni? Vagy neki lehet, csak nem olyan lesz a végeredmény.
Igen. Feltételezem, hogy nem ugyanaz lesz. Itt nem csak a woktól függ, mert hát azért itt eleve wok zsámolyon dolgoznak. Tehát ezt úgy kell elképzelni, mint ez nem egy szimpla, egyszerű gázrózsa, mint ami otthon megtalálható, amiből ott ilyen apró kis lukakból jönnek a lángnyelvek, hanem itt nagyon komoly erővel, fúvókákon keresztül, mint amikor úgy kell elképzelni, hogy ezek a fúvókák úgy helyezkednek el, mint a tábortűzön a fa. És azok adják ezeket a meleget, tehát hihetetlen.
Tehát, hogy az egész felület át, a vok egész felület átforrósodjon.
Mm-hmm. Így van, így van. Úgy is van egyébként kialakítva, jól látod, úgy is van kialakítva, hogy ugye a voknak van ez a félgömb formája, ha lehet így mondani. Ez a félgömb, és ez mindenhol kell, hogy tűzzel érintkezzen, tehát nem csak egy bizonyos területén.
És említetted, hogy ugye tájszakácsaitok vannak, de hány szakácsotok van nektek, mondjuk ott a Jókai utcai étteremben? Vagy mekkora ez a csapat, ami csinálja az éttermet?
Hát egy műszakban hárman dolgoznak, és olyan öt szakácsunk van.
És akkor ők, tehát ők is régóta ott vannak? Tehát ez egy ilyen stabil dolog akkor, hogy ők itt megtalálták a helyüket a Magyarországon?
Így van, nagyon régóta. Tehát mondhatni azt, hogy akik maradtunk személyzet, mi már nagyon régóta dolgozunk együtt is, meg ugye a más egységekben is nagyon régóta, tehát vendéglátós viszonylatban nézve régóta. Tehát
ez igen, mert azért a fluktuáció az sok, sok helynek a sajátja.
Igen, és azért mondom, akik maradtunk mi, szerintem a legfiatalabb érkezőnk, az talán, hát 4 éve, 5 éve érkezett, és ő is szakács, valahogy így, mindannyian régebb óta, vagy vannak az úgymond bumeráng emberek is, akik elmennek, visszajönnek, mert visszavágynak.
És ők is. Ő például, vagy ők, tehát hogy ez egy ilyen létező forma, hogy akkor ők eleve hozzátok érkeznek? Tehát úgy jönnek Magyarországra, hogy ez az említett úriemberen az alapítón keresztül mondjuk eleve úgy érkezik, hogy akkor a Parázs étteremben lesz szakács?
Igen, másképpen nem is tudna. Tehát mivel hogy ő harmadik országbeli munkavállaló, így rendelkeznie kell okmányokkal, rendelkeznie kell jogosítvánnyal, mármint a főzésre való jogosítvánnyal kell rendelkeznie, és határozott célra, határozott időre egy bizonyos munkahelyre. Tehát ez így néz ki. Tehát tehát amikor mi szakácsokat keresünk, akkor ott helyben keresünk szakácsokat, és a megfelelő iratok megléte esetén, ez egy hosszadalmasabb, nyilván bürokratikus úton létrejövő foglalkoztatás, és igen, konkrétan hozzánk.
Mennyire lehet a ti éttermetekben eltérni, vagy mennyire kísérleteztek, vagy mennyire próbáltak esetleg fúziós dolgokat kipróbálni, vagy pedig kifejezetten az a koncepció, hogy csak a táj étterek a bevált recepteket, bevált ilyen házias recepteket, és reprodukálni lehetőleg minél hívebben a kinti ízvilágot?
Nem gondolkodtunk el fúzión. Nem, határozottan igen a második vonalat képviseljük, ahogy említetted. Annyit megjegyeznék, hogy azért az elején magyar és tájkonyha volt jelen. Ahogy én hallottam, én leginkább a magyar konyha vitte, akkor még ennyire gyerekcipőben járt ugye a tájkonyha ismerete.
Hogy nem lehetett akkor csak egy táj, az nem volt egy piacképes dolog, hogy a magyar konyha nélkül így megéljen önmagába a tájkonyha?
Igen. Igen. Egyébként az én érkezésemkor is még mentünk magyar étlappal. Ez időközben morzsolódott, és a végén már teljesen megszűnt, illetve volt még a Király utcában is egy kísérlet arra, hogy indiai és táj.
Igen, ezt olvastam valahol, úgyhogy én ezt akartam kérdezni. Tehát, hogy akkor az volt indiai. De most már nem, most már láttam, hogy most már ez nincs annyira.
Nem, jelen. Nincsen egyáltalán jelen az indiai konyha. Igen, ott az elgondolás az volt, hogy hasonlóképpen, ahogy a tájkonyhát mi képviseljük, ugyanolyan mértékben, vagy ugyanolyan léptékkel tudjuk képviselni az indiait is. Ami azt jelenti, hogy olyan parazsas stílusban készüljenek el. Természetesen azért hagyomány hagyományos ízekkel az indiai, csak hogy maga az elkészítés. Tehát ez azt jelenti, hogy ugye az indiai konyhánál vannak olyan ételek, amiknek jóval hosszabb az elkészítési ideje, összehangolni egy vegyes rendelésű asztalnál, mert a tájkonyha, tehát a tájételek viszonylag hamar megvannak, az indiai ételekhez azért kell több idő. Ezt összehangolni, működtetni, több problémát okozott. Több problémát okozott, és ezért aztán, mivel hogy a parázs az egy tájétterem, akkor így maradt meg a tájvonal leginkább. De egyébként nagyon jó volt az indiai vonal. Én nagyon megszerettem.
Igen, sőt, tehát igazából az indiai is egy elég itt Budapesten viszonylag későn futott fel, szóval mondhatjuk, hogy nagyjából egy időben a táj, még hogyha ez ismertebb is volt, én is úgy emlékszem, hogy azért 20 éve nem nagyon volt itt, nem volt olyan könnyű indiai étterembe sem menni itthon, mint tájban, és aztán most meg már ott is van egy elég komoly kínálat.
Van tényleg nagyon sok indiai étterem is nyílt, vannak éttermibbek is, vannak gyors éttermibbek, és vannak mondjuk, aki ilyen úgymond büfé, de nem lealacsonyítva büfé, hanem ilyen úgymond gyorsabb.
De akkor ti most nem töritek a fejeteket, hogy az indiai ebbe az indiai kalandba újra belevágjatok, meg annál is inkább, mert ez most nem az az időszak, amikor nagyon új terveket lehetne ilyenkor, nagy hosszabb tervre lehetne tervezni.
Bevallom őszintén, nem tudok ilyen tervekről, de nem valószínű. Nem valószínű. Szerintem mi megmaradunk kifejezetten táj étteremnek. Úgyhogy nem tervezünk fúziót. Voltak egyébként időközben, ha nem is fúzió, de kiterjesztése az étlapnak azért az megtörtént. Bekerültek olyan ételek, amiket addig a konyha igazából magának készített el, amit természetesen megkóstoltunk, természetesen ízlett, és kardoskodtunk mellette, hogy tegyük föl az étlapra, mert valószínűleg sikerük lenne azoknak az ételeknek is, amiket maguknak készítenek. Egyébként ilyen gyakran előfordul. Imádjuk.
És ez egyébként hogy áll össze, hogy mi kerül az étlapra? Tehát ez hogyan dől el, ki dönti el?
Ezt a tulajdonosok. A tulajdonosok döntik el igazából. Természetesen lehet alulról jövő kezdeményezésként felterjeszteni ételeket, de általában a végső szó természetesen az övéké. Hát illetve persze a konyhafőnökkel, szakácsokkal is leülnek megtárgyalni, hogy milyen összetevők, mert azért ezeket lehet variálni, elég sok hozzávalóval dolgozunk, ezeket lehet azért variálni, majd hogy nem a végtelenségig, és ebből adódik az a változatosság, amit mi képviselni, vagy amit mi képviselni szándékozunk, és szeretnénk.
És aztán a legeslegvégső szót meg maguk a vendégek mondják ki, gondolom azzal, hogy kirendelik-e kellő számban az adott tételt?
Igen, természetesen, persze, hát ehhez kell az a fajta kommunikáció, vagy az a fajta viszony a vendégekkel, hogy megbízzanak ezekben az újdonságokban. Én azt gondolom, készséggel állunk rendelkezésre, hogy elmondjuk és beszéljünk róla, mert azért ez egy izgalmas, maga a dolog is izgalmas, de maga az étel is egy izgalmas dolog. És mindenképpen az elsődleges szempont, hogy a vendég ne csalódottan, hanem kifejezetten elégedetten távozzon az étteremből.
És mi az nálatok, mondjuk a ti kínálatotokból, ami szerinted így, ha valaki nem mélyült el még a táj konyhába, akkor mondjuk így a legnagyobb kihívás, vagy újdonságélményt, vagy meghökkenést jelentheti a számára akár? Amit mondjuk így, akkor meg érdemes megbeszélni, hogy ez mi is pontosan?
Hát, hogyha valaki patyolattisztán áll neki a tájkonyhának a megkóstolásához, vagy kipróbálásához, akkor tulajdonképpen majdnem bármelyik ételt tudnám ajánlani, hogy izgalmas ízvilágot és abszolút a megszokottól eltérőt kapjon. Úgy szoktam mondani, hogy vannak azért szintek, ami azt jelenti, hogy van egy belépő szint azért a tájkonyhához. Ugye valahogy el kell különíteni ugye a kínai konyhától, még hogyha sok mindenben hasonló is. És ezt valahogy így el is kell mondani. Ez egyébként egy izgalmas része a mi feladatunknak. Egyébként meg tudunk onnan indulni, hogy mi az, amit ugye mindenki úgymond megkóstol, mi az, amit a legtöbben ismernek. Ugye ez a már említett tomjám és pad thai tészta. Vagy, hogyha nem szeretnénk annyira nagyon komplex, vagy annyira nagyon összetett ízvilággal indítani, akkor vannak azért ennél úgymond egyszerűbbek is, úgymond neutrális ízvilágúak, tehát ami azt jelenti, hogy szójaszószban pirított tészta, zöldségekkel, csirkehússal, van ez is a kínálatunkban, és aztán el tudunk menni egészen addig, ami tényleg már nagyon-nagyon táj. És a táj vendégeink is szeretik. Mi is szeretjük egyébként, tehát ismerjük ezeket az ételeket, és pontosan ezért tudjuk, úgymond, ezért tudjuk elmondani legfőképpen azt, hogy mire számítson.
Mondasz erre példát, hogy például mi ilyen a ti kínálatotokban?
Például, igen, van a nyers rák saláta, és van a papaja saláta is rákkal, tarisznyarákkal készítjük. Ezek hathatnak egyébként extrém ízű ételeknek. Vannak még olyanok, amiket talán nem is gondolná az ember, hogy egyébként ilyen vegyítéssel, vagy ilyen párosítással ezek működő ízek. Például szintén nagyon jók, ha már saláták, akkor a hússalátáink, ami sokszor el kell mondani, hogy ezek nem úgy kell elképzelni, hogy ez saláta dressinggel, hanem itt bizony lepirított húsnemű, és ezekhez adnak hozzá nyers zöldségeket például, vagy zöldfűszereket, tehát korianderes, csiris, lilahagymás, mentás, sült sertéshús. Azt gondolom, hogy sokszor azért úgy meggondolás tárgyát képezi, hogy az ember ebbe beleugorjon. Egyébként jól lehet kijönni belőle.
És én végezett azt kérdezném, hogy az elnevezés miatt nem szokták gyakran feltenni a kérdést, hogy van-e egyáltalán olyan nálatok, ami nem nagyon csípős, hiszen a parázsról asszociálna az ember, pedig azért nem a tájkonyha sem feltétlenül. Te is mondtad, hogy sokfajta ízt található meg az ételekben.
Bevallom őszintén, hogy így, hogy ismerem a nevünk történetét, így én nem is gondoltam volna arra, hogy lehet-e arra asszociálni a parázsból, hogy ez a csípősséget feltételezi. Köszönöm szépen egyébként ezt a megvilágítást.
Akkor viszont most már meséld el, hogy mi áll mögötte.
Egy baráti összeülés során gondolkodtak azon, hogy vajon mi legyen az étteremnek a neve, és akkor valakinek kipattant, mert éppen akkor sisát töltögetett, hogy mi lenne, hogy a parázs lenne. És ez úgy megtetszett a társaságnak, és akkor innen eredeztethető a neve, innen jött, tehát igazából egy baráti beszélgetés során, tehát, de egyébként meg az is, hogy csípősek az ételeink, tehát egyébként igen, sokszor van úgy, hogy ezzel kezdődik egy rendelés felvétel, hogy egy étel, ami nem csípős, van. Van étel, van, amiből nem tudjuk kihagyni, mert eleve olyan szószokkal készül esetleg, amiből nem tudjuk kivarázsolni a csípős ízt. Viszont vannak ételek, amik hozzáadott csilivel készülnek, tehát azokból meg elhagyható, vagy legalábbis moderálható a csípősége az ételnek. Úgyhogy tudunk arra is ajánlani, meg tudunk vegán ételeket is ajánlani, tudunk vegetáriánust ajánlani, laktóz, gluténérzékeny vendégeknek is tudunk ajánlani. Nyitottak vagyunk egyébként, tehát szerintem ez is egy vonzereje a tájkonyhának, hogy tud nyitott lenni kérésekre.
Nagyon szépen köszönjük Ambrus Krisztiánnak, hogy eljött a Filéző e-heti adásába. Nektek pedig köszönjük, hogy hallgattok minket. Tegyetek továbbra is így, a Filéző podcast adásait meg tudjátok hallgatni a 24.hu-n, illetve a Spotify-on, az Apple-n vagy bármelyik felületen, ahol podcastokat szoktatok hallgatni. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!